Benne nekem annyira tetszik ez a kettes számrendszer,
tetszik
mint
neked? Tényleg?
Nem tudom, ezt a poént hányszor, hányan sütötték már el itt, hogy, hogy összesen a világon 10 ember létezik. Az egyik, aki ismeri a kettes számrendszert, meg aki nem.
Ez de jó szlogen lesz. Ezt igen. Most elveszük, kölcsönveszük Horváth Attilától, aki hát
nem véletlen, hogy ilyen frappánsan
dalszövegíró ki tudja mondani.
Sajnos nem saját poénom. Ezt én is valakitől hallottam, informatikusoktól.
Uh-huh. De nagyszerű, köszönjük szépen, akkor ezután elsajátítjuk, hogyha megengeded. Az előző egy órában sok mindenről beszéltünk, és azzal indítottál, hogy tulajdonképpen neked ilyenkor délután van, mert ilyenkor élsz éjszaka, ez a te napszakod, és ilyenkor is dolgozol, tehát ilyenkor születnek a dalszövegek. Én szeretnélek erről egy kicsit, vagy biztatni rá, hogy mesélj nekünk erről. Biztos, hogy nagyon fontos a személyes kontaktusa azzal, akinek írsz.
Egy poénnal hagyj kezdem, hogy egy nagyon kedves író barátommal, sajnos ő sincs már közöttünk, Munkácsi Miklós, történetesen egy könyvet, egymástól függetlenül, de ugyanabban az időben olvastuk, és egyszer összejöttünk, és megbeszéltük, hogy melyikünknek hogy tetszett ez a könyv, és tulajdonképpen megbeszéltük azt, hogy van egy hibája a könyvnek, de nem tudunk rájönni, hogy mi az. Mert tulajdonképpen baromi jó ez a könyv, de valami mégse stimmel, szóval valami hiányzik. És akkor megegyeztünk abba, hogy fogadjunk, hogy ezt nappal írták. Tehát,
a napszakról ennyit, igen.
Igen, az éjszakai írás az bizony hangulatában nagyon sok mindent tesz hozzá, ahhoz, amit én szeretnék kifejezni. Ugyanis amikor én egy dalt írok, akkor én azt egy személyes kommunikációnak fogom föl.
Te és a közönség között, vagy te és a közönség?
Nem én és a közönség, hanem én és valaki.
Aha.
Én és egy valaki között. Ennek a valakinek nincs arca, nincs neve, talán még neme sincs. Tehát még csak nem is egy elképzelt valaki, mert nem képzelek el senkit olyankor, de minden egyes sor, amit én leírok, azt én elképzelem, hogy én ezt valakinek mondom. Élőszóban, szemtől szembe. És már kialakult bennem az az érzék, hogy én azonnal érzem, hogy mikor nézne rám olyan furcsán az ember, hogy mit mondtál? Hogy vált, hogy ember beszél így, ahogy te most ezt itt nekem elmondtad? Szóval, tehát én egy abszolút közvetlen kommunikációnak veszem.
Mi az, mire ilyenkor gondolsz? Tehát mi az, amitől így kiráz a hideg? Ez a reám például, amit ma már ugye nem mondunk, vagy ezek a...
Ja, hogy milyen szavakra? Aha. Hát ennyire mélyen nem menjünk bele, mert ez már annyira szakmai lenne.
Nagyon szakmai.
De igen, vannak olyan szavak.
Pedig engem például, annyira érdekel.
Például ez, amit te említette, az, hogy reám. Én ezt életemben nem írtam le, és valószínűleg soha nem is fogom leírni, mert... És vannak még ez a...
Hát, ami, ezt egyszer megfogalmaztad, és olyan jó lenne, ha... Ja, bocs, mondjad.
Szoktunk olyanokon poénkodni, hogy mit tudom én, kinyújtod a két kezed. Szóval ez nem, hát ilyeneket nem ír le ember, aki valamit is ad magára. Mi volt az, amit szerettél volna, ha idézünk?
Azt szerettem volna mondani, hogy erről nagyon akartam, hogy beszélj, bár tudom, hogy erről is sokat meséltél már, hogy ugye Brody nagy hatással volt rád, és őt tartod a magyar nyelvű beat megalkotójának, és azt mondtad, hogy ő amit felfedezett, és amit aztán te is továbbvittél a munkásságodban, az, hogy ezt a Petőfi Sándor korabeli
ja, igen, hát az a
nyelvezetet, ezt el kell felejteni, ez az, amiről most beszélsz.
És ez nagyon-nagyon összefügg ám azzal, amiről korábban beszéltünk, hogy dalokat írunk, tehát slágereket írunk, vagy lemezeket írunk, mert amikor újból ott tartunk, hogy slágereket kell írni, 3 perces, rövid, egy-egy dallal kell fölhívni magunkra a figyelmet, akkor visszamegyünk abba az időszakban, mi a beat előtt, tehát a mi zenénk előtt volt a táncdal korszakban. Ugyanis nem lehet önmagad egy 3 perces műben úgy kifejezni, hogy az még ráadásul a pénztárgépet is meg tudja csörgetni. Akkor valami nagyon semleges, valami nagyon, nagyon mindenkit érdeklő, tehát gyakorlatilag akkor senkit különösebben nem érdeklő történet lesz belőle. És annak a táncdalkorszaknak volt az a nyelvezete, ami nem tudom én, hogy miért alakult úgy ki, de tényleg, mint hogyha egy 100 évvel korábbi. Tehát amikor emberek teljesen normálisan beszélnek egymással, mai nyelven, elkezdenek verset írni, és akkor hirtelen mindezt elfelejtik, és valami 150 évvel ezelőtti nyelven, mert azt hiszik, hogy az a költői és verset
igen,
úgy
igen,
kell írni.
Igen, szerintem ez hát lehet, túrót, hogy a verselés az...
Hát
az...
egy túrót, amikor én egy dalt írok, akkor én beszélgetek azzal, aki hallgatja.
De hát ez biztos, hogy a rocknak jön azért első sorban a közvetlenség,
a is,
meg
a beat
közvetlenségéből
tehát
jön.
Ennek az úgynevezett, akkor úgy hívtuk, hogy ifjúsági zene. Én ezt azóta már úgy mondom, hogy korosztályos zene, mert ugye ugyanaz a korosztály alkotta a műveket, mint aki hallgatta. És azóta is korosztályos zene egyébként ez, mert egy bizonyos korosztály szereti, csak mivel ez most már nagyon-nagyon sok, merem azt mondani, hogy művész által. Egy olyan műfaj lett, ami azért maradandó alkotásokat tudott létrehozni. Ezek a korosztályok, ezek szépen követik egymást. Tehát a rockzene az még mindig a tiniknek, meg a fiatal felnőtteknek szól, csak azok, akik a mi korszakunkban, amikor mi voltunk tinik, meg fiatal felnőttek, a mi korosztályunk voltak, azok ugye most már velünk öregedtek, de jöttek a következő korosztályból a tinik, meg a fiatal felnőttek, akik fölfedezték maguknak azt, hogy ebben a műfajban olyan értékek vannak, amik nekik szólnak, amik róluk szólnak. És ha még egyszer visszakanyarodhatok oda, hogy mi a különbség a dalokat írok, slágereket írok, vagy pedig lemezeket írok műfajak között. Mint ahogy az előbb mondtam, hogy én a dalírást azt egy emberi kommunikációnak fogom föl, ezt egy azzal a hasonlattal tudnám érzékeltetni, mint mondjuk egy párkapcsolatban, hogyha én a másiknak, mondjuk neked, a szemedben nézve, kizárólag azt mondom, amit te hallani akarsz, akkor lehet, hogy én egy darabig egy csodálatos férfi leszek a szemedben, de hogyha ebből egy kapcsolat lesz, és hosszú távon ez mindig ugyanígy fog történni, akkor ez a kapcsolat vagy nem igazi kapcsolat, és pillanatok alatt kiüresedik, vagy rájövünk, hogy ez abszolút egy hazugságra épülő kapcsolat, mert itt nem beszélgetünk egymással, hanem én mindig azt mondom, amit te hallani akarsz, és akkor te nagyon örülsz neki. Vagy pedig a másik oldala, hogy ebből lesz egy olyan komoly kapcsolat, amikor lesznek meglepetések, lesznek érdekességek, tudunk tanulni egymástól, mert őszintén adjuk azt, amik mi vagyunk, és őszintén beszélgetünk egymással, és így alakítjuk meg, irányítjuk is egymást. Tehát ez a nagy lemez. A kis lemez pedig az, amikor én mindig azt hazudom, hogy jaj, de gyönyörű vagy, és de szeretlek. Holott nem biztos, hogy mindig szép vagy, de hogyha reggel is szép vagy, akkor az...
Az, aki szép, az reggel is szép. Volt olyan, aki szerette volna, hogy írja zenéjére szöveget, és valami miatt úgy érezted, hogy nem?
Volt, de neveket hagyd
nem
mondani.
Nem is akartam, hogy neveket mondjál.
Volt. Tehát, hogy mennyire
volt nemet? Volt olyan.
Mit? Hogy mond nemet az Attila?
Nem, azt hittem, azt mondod, hogy mond nevet. Most mondtam, hogy nem mond nevet.
Volt olyan, hogy érkezett egy telefon, hogy te annyira szeretném, hogy most csináljuk ezt a produkciót, és hát annyira szeretnénk, hogyha te írnád a szövegeket. És erre
és akkor mondtál egy szemérmetlenül magas összeget?
Nem, nagyon röviden azt mondtam, hogy ne viccelj, mert én felnőtt ember vagyok, szevasz, és letettem a telefont.
Tehát akkor az egy kiváltság, hogyha te valakinek szöveget írsz. De ezek szerint akkor az már egy nívót
csak
jelent?
Én ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy kizárólag csak, hogyha szerelemről van szó, csak akkor tudok dolgozni. Most a szerelem az persze, ne szó szerint értsétek. Abba a zeneanyagba, abba a zenei világba, abba az előadói személyiségbe kell beleszeretnem, hogy azt én tényleg a magaménak érezzem, és hozzá tudjam tenni azt, amit én bármihez hozzá is tudok tenni a dalszövegeimmel.
Úgy érzed, hogy nőknek ugyanolyan
sokkal nehezebb.
Lelkesedéssel tudsz írni, mint férfiaknak?
Sokkal nehezebb. Nem a lelkesedés különbözik, hanem egészen más, bár írtam természetesen dalokat, illetve lemezeket hölgyeknek is, hát Cserháti Zsuzsinak, Keresztes Ildinek, és nagyon Ékon Zsuzsinak is, és nagyon szerettem, és élveztem ezeket a munkákat, mert egy kicsit ahhoz, hogy az ember jó szövegíró legyen, vagy lehet, hogy bármilyen alkotóművészre igaz lehet ez, kell olyan empatikus készségének lenni, hogy bele tud illeszkedni egy másik ember gondolatrendszerébe, világába. Röviden ezt is frappánsan úgy szoktam mondani, hogy annak idén a Flaubert, Gustav Flaubert is azt mondta, hogy a Bovary-né én vagyok. Uh-huh. Hogy én nekem
Akkor Cserháti
Zsuzsi lemezt írtam, akkor nekem Cserháti Zsuzsinak kellett lennem.
És ehhez mit kellett megtenned? Tehát hosszú órákig beszélgetsz vele, vagy figyeled egy sarokból, ahogy
persze,
dolgozik?
Persze, Zsuzsival nagyon sokat beszélgettünk, éjszakákat beszélgettünk végig, de ez talán azért volt, mert ő nő volt. Ugyanez fiú partnerekkel, tehát fiú munkatársakkal, erre nincs szükség, mert azokkal, akikkel dolgozom, különösen hosszú távon együtt, azokkal egyrészt már nagyon ismerjük egymást, tudjuk, hogy hogyan gondolkodunk mi közösen, miről gondoljuk nagyjából hasonlóan, vagy majdnem ugyanazt, és mi az, amit ne érintsünk, mert abban meg nagyon nem értünk egyet. De hogyha esetleg még személyesen nincs is ilyen szoros kapcsolat, ha esetleg korábban nem is ismertük egymást személyesen, de ugyanazon a pályán játszottunk, azért vannak egymásról információink, és annak idején mi még boldogan jártunk egymás koncertjeire, tehát nagyjából mindenkiről tudtuk azt, amit például ahhoz, hogy én egy jó szöveget írjak, az ő általa hitelesnek tartott szöveget tudjak írni. Azokat én tudtam annélkül, hogy esetleg személyesen mi beszéltünk volna három mondatot is akár.
Én annyira mindig azt képzelem, hogyha én egy énekes előadó lennék, igen, akkor a szövegírónak én feltétlen adnék instrukciókat, hogy miről szeretnék énekelni, amit én nem tudok formába önteni, de ő igen. A sztori, ami megesett velem, a gondolat, amit szeretnék mindenképpen átadni a közönségemnek, a ügyek melletti kiállás, amiket feltétlen szeretném, ha valaki versszakokba szedne. Szóval én abszolút azt képzeltem, hogy ez így megy.
Én milyen mázlista voltam 50 éven keresztül, hogy soha nem neked kellett szöveget írnom.
De miért például mondjuk egy Horváth Csárli, aki ugye a skandináv éjszakákat te leírtad neki, és én mindig azt gondolom, hogy ezek a sztorik tényleg megestek vele. Ezek veled estek meg? Nem vele?
Erre megint egy Brody idézetet tudnék mondani. Ő mondta egyszer azt, hogy dalban megírni csak azt lehet, ami megtörtént. Vagy megtörténhetett volna.
Jó.
Mindig saját magam írom.
Tehát minden rólad szól. Horváth Attilát ismerjük
abszolút,
legjobban.
Abszolút minden rólam szól, csak tudom, hogy ezeket a történeteket lehet, nekem úgy kell elmesélni, hogy attól tűnjön igaznak, aki előadja. Mert azzal fogják azonosítani.
De akkor miért? Akkor nem zavar, hogy a Révés Sanyi aratja le a babérokat, Horváth Csárli aratja le a babérokat ezekkel a szövegekkel?
Nem.
És a többi?
Nem. Ezt én választottam annak idén ezt az utat, mert nekem ez az izgalmas, és nekem ez okoz örömet. Én a magánéletemben is, bár nagyon szeretem a társaságot, különösen fiatalabb koromban azért én mindig benne voltam a sűrűjében, de mindig úgy voltam benne a sűrűjében, hogy ott a sűrűnek a legtávolibb, legsötétebb sarkát kiválasztottam, és ott leültem, gyakorlatilag egyedül.
És figyeltél.
És figyeltem.
Így képzeled, aztán
úgy voltam mindennek a középpontjában, hogy tulajdonképpen egy kicsit kívül voltam.
De akkor te nem az a típus vagy, akiről szól a buli?
Nem. Egyáltalán
sose nem. Táncoltál az asztal közepén?
Nem mondom, hogy nem volt ilyen, de ez abszolút nem jellemző.
Te az vagy, aki fogja a sörét, ül a szélén, viszont mindenkit nagyon jól megfigyel, és pont tudja, hogy mikor
még melyik... Még csak az sem, hogy mindenkit nagyon jól megfigyel. Nem, föloldódom a hangulatban. Uh-huh. Tehát nem figyelek.
Sodrodsz.
Tehát nem figyelek, föloldódom a hangulatban, és veszem azt, azt a rengeteg rossz szóval feelinget, ami ott zajlik, tehát azt az érzéstömeget, azt a hangulatot, azt a...
Na de hát folyamatosan zajlást, olyannak kell lenned, mint a szivacs. Pesgést.
Na jó, de a szivacs, hát de ha mindenki rád figyel, akkor te nem tudsz annyira
persze,
figyelni.
Persze, csak azt mondom, hogy akkor ezek szerint ehhez a munkához ez a habitus is illik legjobban.
Persze, de ez hozzá kell tenni azt is, hogy a szivacs az nem tudja, hogy ő szivacs.
És te nem tudod, hogy szivacs vagy?
Persze, hogy nem. Tehát nem tudatosan vagyok szivacs. Uh-huh. Hát nyilván ami hatások, impulzusok érnek.
Azok... Ez akkor derül ki, amikor szöveget írsz.
Pontosan.
Hogy te szivacs vagy.
Soha nem lehet tudni, hogy a következő mondatban majd melyik régi élmény köszön vissza.
Én egy picit szeretnék visszakanyarodni erre a kérdésre, hogy aztán végül hogy sikerült a Cserháti Zsuzsi fejébe bekerülnöd, vagy a Konzsuzsájába. Tehát ugye arról beszéltél, hogy, és én egyébként nem véletlenül feszegettem ezt, mert amikor én hallgatom a te szövegeidet a dalokon keresztül, mindig ez az érzésem, hogy ezek nagyon férfias szövegek. Tehát, hogy te annyira jól tudod egy-egy szikár mondatban kifejezni azt, amit ez a férfi összetartás, ez a kicsit ilyen maszkulin gondolkodás, az érzelmes férfi, aki keménynek mutatja magát, ez a abszolút a rocker érzéshez is kapcsolódó, kicsit az éjszakából, tehát, hogy akkor hogy sikerül mégis a lányokkal közös nevezőre jutni, vagy a nőkkel?
Erre Cserháti Zsuzsi a jó példa. Uh-huh. Konzsuzsit itt azért nem említeném, mert Konzsuzsit nem én építettem föl. Uh-huh. Mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor én valakit elvállalok, akkor nem csak azt vállalom el, hogy én dalokat írok a számára, hanem tulajdonképpen én egy arcot adok neki.
Egy karaktert alakítasz.
Megformálod a szövegeket.
Igen. Abszolút.
Na most a Zsuzsinál ez volt, mármint a Cserháti Zsuzsinál ez volt, hogy azért ismerve az ő előtörténetét, ismerve az ő egyéni tragédiáit, ismerve az ő gondolkodását, mert ehhez viszont sokat kellett beszélgetnünk valóban, hogy ő mindazon tragédiák után, amiken ő túljutott, ő hogyan érzi magát a bőrében, és hogyan látja a világot, meg azt már én képzeltem hozzá, hogy ő hogyan érezheti a színpadon magát, amikor hosszú csend után újból ott van. Ezeket úgy nekem tényleg végig kellett gondolnom, és tényleg át kellett éreznem, hogy megírjam azokat a dalokat, amiket aztán ő nagyon-nagyon nagy örömmel énekelt el, és fantasztikusan, és mondjuk azok a slágerek, amiket szinte mindenki ismer, hogy a akad, amit nem gyógyít meg az idősen, meg a mennyit ér egy nő, ezek voltak az egyszerűbb dolgok, de azért vannak ott mind a két lemezen sokkal mélyebb történetek is, amikről tulajdonképpen majd egész este beszélünk, hogy valami sokkal komolyabbat szeretnénk mi egy lemezen átadni, mint azt, hogy ez itt 8-10 dalnak az összessége, mert az a 8-10 dal nem véletlenül, hogy miért az a 8-10 dal, nem véletlenül, hogy milyen sorrendben követik egymást a dalok. Ott lehet, mivel van idő, és van annyi dal, hogy lehet bőven ilyen kitekintéseket, kikacsintásokat is elkövetni. Lehet igazi érzelmi, meg hangulati hullámvasutat is végigjátszani, aminek mind megvan a saját funkciója is, amikor ez úgy szerencsésen össze tud állni, akkor abból egy fantasztikus lemez tud készülni.
Igen. Na most viszont a szövegekkel kapcsolatban hadd nyissak egy másik témát, azt hiszem még nyithatom, nézve az időre.
Nem látom, úgyhogy te mondd.
hogy ez egy érdekes dolog, és kíváncsi vagyok, hogy mit reagálsz rá. Egyszer a György Péter esztéta, György Péter mondott valami olyasmit, csak nem tudom pontosan idézni, de a lényege az volt, hogy tulajdonképpen az ellenállás kultúrája, az úgy hiányzott a magyar poprock történetből. Szóval, hogy persze születtek olyan szövegek, amelyek, de főleg ilyen olyan zenekarokról beszéljünk, mondjuk mit tudom, mint a CPG, ugye, hát ők megírták a idézek most, hogy Erdős Péter a kurva anyád, de hogy igazából nem annyira volt olyan merészség általában a szövegekben, amivel tényleg, nem tudom, ilyen forradalmat lehetett volna robbantani, hogy ez az óvatosság szerinted ez miért volt bennetek?
Én azonnal visszakérdeznék, és hogyha most György Péter ülne itt velem szemben,
remélem, akkor, jól idéztem az ő gondolatát.
Akkor tőle kérdezném vissza, hogy vajon a második világháború és a rendszerváltozás közötti évtizedekben miért éppen a rockzenén, amelyik a legforradalmibb műfaj volt, kéri számon a forradalmiság hiányát. Mondjam más művészeti ágakat, amikben ez annyira tombolt, hogy ihaj.
Ezt a forradalmat, ezt már csak én teszem tehát hozzá.
Pontosan a rockzene volt az a műfaj, amelyik a legtöbb ellenállást sugározta kifelé. Amelyik nyilván nem azt mondta, hogy elvtársak, rohanjunk az ellenforradalomba, hanem csak azzal, hogy például én is közérzett dalokat írtam, amivel én leírtam azt, hogy én hogy látom a világot, hogy érzem magam a bőrömben, azaz a korosztályom, hogy érzi magát a bőrében, és hogy látja a világot.
Mondasz egy ilyen példát?
Hát persze, hogy mondok, hát hiszen például a piramisban a kóborangyal, az totálisan arról szólt, hogy van egy korosztály, amelyik gazdátlan, amelyikre nem figyel oda senki, amelyikkel nem törődik senki, és ők kallódnak, és nem lesz belőlük soha senki, mert nagyjából az életük az, hogy összeverődnek valahol az aluljáróban, és csinálják azt, amit csinálnak. Érdemes volt ezt a dalt megírni? Mindenképpen érdemes volt azért, mert megszólítottunk egy olyan réteget, amelyiket addig soha senki.
Egyébként a piramisnak hatalmas nagy bázisa volt ilyen emberekből.
Ami miatt ezt érdemes volt, hogy erre olyan társadalmi, politikai reakciók érkeztek, amik azonnal a piramist egy ilyen ellenséges közegnek kiáltották ki. Több megyéből olyan fokon volt a piramis kitiltva, vagy nem csak, hogy ott nem léphetett föl, hanem koncertre utazva nem mehetett át azon a megyén. Mert ugye annak idején azért a hatalmas mikrobosz rettenetes nagy látványos piramis felirattal így utazott a zenekar. Na most ezt a mikrobusz nem engedték át azon a megyén, mert olyan fokon volt a zenekar kitiltva. És a nyakába varták a zenekarnak, hogy lám, ezek a gyerekek, ezek a srácok, ezek a zsíros hajú huligánok, ezek a hangos, dübörgő, hőbörgő alakok, ezek létrehozták a csöves jelenséget. Senkinek eszébe nem jutott, hogy ez a csöves jelenség, ez függetlenül a zenekaroktól létezett, csak nem foglalkozott ezekkel senki. Tehát ahelyett, hogy megköszönték volna nekünk, hogy egy létező társadalmi problémára fölhívjuk a figyelmet, ehelyett minket kikiáltott. Tehát, mint amikor annak idején ugye a rossz hír hozóját, azt kellett kivégezni, mert nem a rossz hír volt az ellenséges történés, hanem az, hogy ezt valaki végig szaladt 40 kilométert, és közölte velünk, hogy mi történt. Tehát amikor egy társadalom dugja folyamatosan homokba a fejét, és nem azon háborodik föl, hogy mik történnek, hanem azon háborodik föl, hogyha valaki fölhívja a figyelmet arra, hogy mik történnek. Most ennél komolyabb lázadást vagy ellenállást én nem tudom, hogy ki kérhetne számon bármelyik zenekaron is. Mert az egy tiszta hülyeség, megcsinálhattam volna én is azt, hogy hogy én sokkal keményebben fogalmazok bármit is, és sokkal kegyetlenebb dolgokat öntök versekbe, csak akkor
tudtad,
két eset
a
van. Két eset van. Az egyik az, hogy az a lemez nem fog megjelenni. És hát nem fog eljutni senkihez az a gondolat, amit én szeretnék kifejezni. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy én kívülálló szövegíró voltam, nem zenekari tag, tehát nem színpadi zenekari tag soha. Tehát, hogyha én ragaszkodom ahhoz, hogy már pedig én leírom szó szerint, és szókimondan, és kőkeményen, ezt, nem a saját bőrömet vittem volna a vására, hanem másik 4-5 emberét, aki ezeket a dalokat előadja.
Meg hát rengeteg áthallás volt, pontosan erről beszéltünk ugye a beszélgetés elején, hogy mondod ezeket a közérzeti dalokat, volt rengeteg olyan, amikor a közönség írta át, és tulajdonképpen ő forradalmasította a szövegét. Tehát, hogy igazából eddig tudott eljutni a dolog, és nem tovább, mert valóban így van, hogy abban a pillanatban, mint a Tauruszt is, aztán ugye abban a pillanatban fogták, és akkor így lesöpörték a placról, hiszen akkor már túl sokan jöttek, mert túl sokan érdeklődtek, és túl sikeres volt, és nem szerették, hogyha túl sokan összeverődnek egy olyan szituációban, amit nem tudnak kontrollálni.
Hát annak idején tényleg azt kockáztattuk, hogy ha mondjuk volt egy dal, egy lemezem, ami olyan nagyon-nagyon nem tetszett a kultúrpolitikának, és ezt úgy szóvá tették, és akkor mondjuk mi, vagy akár csak én egy személyben, mint a szövegírója, tiltakozom, és azt mondom, hogy már pedig ez így van, és kész, azzal én azt kockáztattam volna, hogy nem azt az egy dalt, hanem az egész lemezt nem engedett. Uh-huh. Tehát egy dallal kockáztattam volna másik 9-et.
Hát és hosszabb távon és akár a zenekarnak az életét, persze. Meg a karrierjét.
Úgyhogy mi annak idején szépen megtanultunk, és szerencsére erre azért voltak nekünk a magyar költészet mindennapjaiból gyönyörű példáink. Megtanultunk virágnyelven fogalmazni, és megtanultunk a sorok között fogalmazni. És akkoriban a mi korosztályunk, nem is csak a mi korosztályunk, hanem még a korosztályunkon kívül is nagyon-nagyon sokan képesek voltak a sorok között olvasni, képesek voltak a sorok között hallani.
És akkor ez arra volt jó, hogy tulajdonképpen szelepként az ember kicsit így kieresztette a gőzt, mert hogy mindannyian tudjuk, hogy arra gondolunk, amire ti gondoltok, és ezt így összekacsintva egy kicsit könnyebb elviselni a hétköznapokat?
Igen, csak mi konkrétan erre a kifejezésre, hogy na, az, akkor most mi kiengedtük a gőzt, erre egyáltalán nem gondoltunk, ez eszünkbe se jutott. Az nagyon tetszett, persze, amikor egy koncerten, mert ott ugye közvetlen a kapcsolat a közönséggel. Ott láttuk, és értettük, és éreztük, hogy ők látják, és érzik, és értik. És nagyon sokan egyébként, és ez mindenféle rendszerkritika ellenére, vagy azzal együtt, vagy azzal szemben, azért a hatalomban is ültek olyanok, akik ezt pontosan értették, csak azt is értették, hogy mivel ez ugye a sorok között van elrejtve, csináljunk úgy, mintha nem is vettük volna észre. Tehát még bizony a politikával vagy a hatalommal is időnként lehetett összekacsintani.
Sanzon bizottsághoz neked kellett bejárnod?
Nagyon ritkán voltam benne, mert oda csak a dalokat kellett beküldeni, és ráadásul névtelenül. Tehát, hogy a bizottság az ne is tudja, hogy most éppen kinek a dalait próbálja értékelni. Hát voltak is ebből komikus történetek, amikor megzenésített József Attila verseket küldtek vissza azzal, hogy hát ez nagyon gyönge a dalszövege, zeneileg rendben van, de hát a szöveg, hát az minősítetetlen. Ugyanis ez úgy működött, hogy beküldted a dalt, egy lezárt borítékba volt ott, hogy kik a szerzők. Tehát a borítékon belül, amiben a dalszöveg, meg esetleg a kotta, vagy egy kazetta, vagy valami, azon belül egy másik lezárt borítékban kellett leírnod, akik a szerzők. És azt a borítékot már csak a döntés után bontották fel, hogy tudják, hogy kinek küldjék a levelet, vagy az értesítést. és éppen egyszer bent voltam, nem a Sanzon bizottságban, hanem azon a helyen, ahol a Sanzon bizottság döntéseit a titkárnő az szépen szortírozta, és írta a leveleket, és küldte a különböző szerzőknek. Éppen vele volt valami megbeszélni való, amikor ott a szemem láttára bontotta föl a lezárt borítékot, hogy a Kaláka zenekar egy József Attila, illetve két József Attila verset zenésített meg, és nézte, hogy akkor annak a dalnak mi is lett a döntés, mi lett a sorsa, és akkor rám nézett, és azt mondta, hát hallottál te már ilyet, és akkor mondta, hogy
visszadobták.
Mi történt, és visszadobták József Attila.
És azt lehet tudni, hogy tehát teljesen változó, hogy mennyi idő alatt írsz meg egy szöveget? Vagy már annyira van egy technikád, hogy...
A dalszövegírása nincs technikám, arra van technikám, hogy tudom magam olyan állapotba hozni, hogy tudjak majd dalszöveget írni, igen.
Na ezzel fogjuk folytatni. A szünet után a beszélgetést
Horváth Attilával. Hogy azért néztél rám, hogy most ne kérdezzek még egyet. Oké, akkor maradjatok velünk.